Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Békés iskolák, békétlen időkben. Áder Katalinnal arról fogunk beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. Munkatársam a Kocsmáros Zsófiával együtt. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Először vagy nálunk, ilyenkor illő egy kis olyan kérdéseket is föltenem, egyébként az első vendégnek mindenképpen jár, hogy tulajdonképpen ki vagy te, mit lehet róla tudni. Annyit biztosan tudok, hogy pedagógus lehetsz, ugye?
Igen. Én történelem földrajz szakos középiskolai tanárként végeztem, aztán szociális munkát, szociológiát tanultam, tanítottam is, és gyermekjóléti központban is dolgoztam, Kőbányán 6 évig hátrányos helyzetű gyerekekkel, illetve családjaikkal. Most pedig Zuglóban, a Zuglói Önkormányzat közbiztonsági cégénél dolgozom, prevenciós koordinátorként.
De már nem az iskolában?
Iskolákkal.
Iskolákkal, de nem iskolában.
Sokszor járok iskolában.
Nem hiányzik a tanítás?
Hiányzik, de olyan sok ponton kapcsolódok a pedagógusokhoz, meg a gyerekekhez, hogy azért azt gondolom, hogy ott vagyok.
Én mindig úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az egész tanítás, hogy gyerekek való kapcsolat, ez egy varázslat. Ez mindig ott születik, akkor nagyon jó, hogyha ott születik a gyerekek és a tanárok között, és minden dolog olyan, mint egy kis alkotás, mint egy ilyen remek mű. És mindig az a gondolom, hogy ha ez nem ilyen, akkor van helyette valami más, valami nyugtalanság, vagy bőz dolog. És azért is örültem, hogy meghívhattalak téged ide, mert az, amit ti vállaltatok, vagy amit én a veled kapcsolatosan olvastam, ez a békés iskolák, ez önmagában egy kicsit mondhatnám provokatív ebben a mai világban, mert a világ nem békés. Tele van nyugtalanságokkal. Kicsit beszéljünk már erről az egészről, meg ennek van csomó fogalomrendszere, fejtjük meg, aztán megnézzük a gyakorlatot is, hogy mikor mondott te egy iskoláról, hogy békés?
Azt gondolom, hogy az illúzió lenne azt hinni, hogy egy iskola 100%-ig és örökre és végérvényesen békéssé válik. Erre törekedni kell folyamatosan. Azt szoktuk mondani, hogy ennek a programnak eleje van, de vége nincs. Ugye mindig jönnek új gyerekek, új pedagógusok. A szemléletváltás, ami a mi programunk alapja, az egy vége érhetetlen.
De miért kell egy iskolának békésnek lenni? Hát sokszor azt szoktuk mondani, hogy más az élet és más az iskola, akkor már bocsánat, nem az élet tehet róla, hogy az iskola nem olyan, mint az élet. Tehát ha nyugtalan a világ, akkor miért kell más világot teremteni az iskolában? Miért van szükség a békére?
Azt gondolom, ahhoz, hogy egyáltalán tanulni tudjanak a gyerekek, ahhoz nagyon fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, hogy ne bántsák egymást, ne bántsák a pedagógusok őket, vagy ők a pedagógusokat, vagy a szülők a pedagógusokat, tehát az összes konstellációba fel lehetne sorolni. Tehát egyrészt a tanulást nehezíti, hogyha ha bántás van egy közösségben, másrészt szerintem nem azzal tudjuk nevelni a gyerekeket, hogy az életre, hogy a bántalmazást engedjük, mivel az életben is ez van, hanem pont, hogy megtanítjuk őket, hogy ez ellen fellépjenek, és akkor hát, hogyha kevesebb lesz ha kilépnek.
Igen, csak én azt mondom, hogy a két szót mondtál, ami nagyon fontos ebben az értelemben, az egyiket biztonságnak hívják, a másikat, hogy ne bántsák, ugye, pontosabban 3 szó így ebben az értelemben. Igen, de tulajdonképpen az világos, hogy sok, ez egy jó nyugalmat teremt egyben az értelemben, arra a viszonyra teremt egy nagyobb, nyugodtabb körülményeket, amikor a pedagógusok együtt vannak a gyerekekkel. De tudnak-e tulajdonképpen ettől békések lenni a gyerekek és a pedagógusok is, mert ők is azért az utcáról érkeztek, mindenki otthonról érkezett, útközben is találkozhattak egy csomó, hogy tetszik ütközettel, konfliktussal, egyebekkel. Tehát hogy lehet azt elérni egy iskolába, hogy valóban béke legyen, nem pedig csak egy várakozás, vagy hogy mondtad, egyfajta örök remény, vagy törekszvés, ugye azt mondta, hogy törekszünk rá.
Igen. Egy fontos gondolatot mondtál, mielőtt így belemennénk a részletekbe, tehát a konfliktus.
Igen.
Abszolút az élet része. Tehát azt gondolom, hogy azt nem kell kiírtani, a konfliktusokat kezelni kell, kultúrát, megtanulni kultúráltan rendezni.
Igen.
Nem cél ezeket megszüntetni, nem is lehet. A bántalmazást kell, a bullyingot, ugye ez az angol kifejezés rá, ami a hatalommal való visszaélést jelenti egy közösségben egy vagy több személy részéről, ami ugye azt jelenti, hogy a másikat rendszeresen, szándékosan és az erőfölényt kihasználva, ami számtalan dologból eredhet, azzal próbál hatalmi pozíciót fenntartani valaki. Na, ezt kell.
Azt mondtad, hogy rendszeresen, szándékosan és a kihasználva hatalmat. Nekem még a vélelmem sajnos, hogy rendszeresség is van, meg a hatalommal való visszaélés is benne van, de még a szándékot néha nem biztos, hogy érzékelem. Tehát néha azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tudatosan működik sok esetben ez az egész történet. Tehát ha valaki bánt valaki mást, gonoszabbnak gondolom, hogyha tudja is, hogy mit csinál. De ha valaki nem tudja, az is ugyanolyan következményekkel jár tulajdonképpen. Azért kérdezem, itt
a... Igen. Ez fontos dolog, amit mondasz. Azt gondoljuk, hogy jelezni kell. Tehát egy olyan légkört kell kialakítani, ahol a gyerekek és a felnőttek, főleg a pedagógusok, de nyilván a gyerekek is felismerik ezt a szituációt, ezt a bullyingot vagy bántalmazást. És visszajelzi a társának, hogy figyelj, ez nem oké, ez nekem már rossz. Tehát lehet, hogy ő egy viccnek szánta, lehet, hogy ez egy nem szándékos akció volt, de abban a pillanatban, hogy neki a tudomására jutott, hogy a másiknak ez sok, ez bántó, és nem áll le, onnantól mindenképpen szándékos.
Segíts nekem, mert azt mondtad, hogy vicc az például tud ilyen lenni, tud bántó lenni. Igen. Mondj egy-két olyan helyzetet, amikor valóban ilyen fenyegetettségben tartanak bennünket, amit te bullyingnak neveztél.
Igen.
Tehát, hogy mondj olyan példát, amikor úgy én, aki laikus vagyok, fölismerem, hogy én most én bántásnak vagyok az alanya, mert sok esetben az emberek megrendülten érzik egy úristen, ezt is mondják nekem, szóval hogy van ez? Mondj egy-két példát.
Én azt gondolom, ha te úgy érzed, hogy neked, tehát hogy az áldozat érzéseiből kell kiindulni, ha te úgy érzed, hogy ez neked nem vicces, az teljesen szubjektív és egyéni, akkor az nem vicces. Tehát most ezen kár vitatkozni, lehet, hogy egy másik embernek a határai nagyobbak, és ő neki belefér. Az, hogy ő, nem tudom én, akár a külseire vonatkozóan mondanak valamit, másnak viszont ez sok, és nem oké. Ugye azért mindenképpen a bántalmazó, vagy aki mondja, annak a szándékait is érdemes figyelembe venni, hogy ő ezt vajon azért mondja-e, mert tényleg ő most szeretne jópofáskodni, és nincsen semmilyen rossz szándéka, vagy pedig annak, tehát a másik rovására, a másik megszégyenítése, megalázása a célja. Azért ezt egy idő után, főleg ugye a rendszeresség miatt, egy idő után ezt elég jól lehet
érteni. Igen, van egy kísérőjelenség, az jutott eszembe, hogy csak vicceltem. Amikor valaki ilyen mondatot kapunk, hogy csak vicceltem, akkor az előtte való mondat valószínűleg nem volt jó. Tehát akkor az a vicc maga biztos, hogy nem volt jó, mert ha valaki nekem azt mondja, hogy csak vicceltem, akkor valószínű nem talált bele. Lehet, hogy engem megtalált, valami módon sértett, vagy megbántott. Nem tudom, jó ez a megközelítés. Az csak vicceltem, az ilyen példa.
Igen, de hogyha mondjuk bocsánatot kér, vagy azt mondja, hogy, vagy észre, tehát hogy többet nem csinálja, leáll vele, akkor lehet, hogy ez tényleg egy ügyetlen vicc volt, én magam is tettem már ilyet, de hogyha tovább folytatja, annak ellenére, hogy látja, sőt, élvezettel, az mindenképpen egy.
Érdekes mondtad, hogy több mindenkire kiterjedően beszélsz, most itt nem beszélt egy gyerekről, meg pedagógusról, ezt nem véletlen beszélt.
Igen, tehát minden irányból lehet. Tehát, hogy ez egy tévhit, hogy a bántalmazás az gyerek-gyerek között van, és kész slusz passz, ez a jelenség, ez csak ott létezik, és ott kell vele foglalkozni. Azért sajnos tudjuk, hogy pedagógusok is, most már azért a fizikai bántalmazás egyre ritkább, de a verbális megszégyenítés, ez bizony sokszor nincsenek is tudatában annak, hogy mit mondanak egy gyereknek. És lehet, hogy még a szándék is az, hogy most akkor egy nevelési célzattal mondok valamit, de borzasztóan bántó tud lenni, és hát egy kicsit bele kéne érezni magát a másik helyzetébe, ezt hívni mentalizálni.
Hát ezt még empátiának lehetne nevezni, de az a mentalizáció, amikor azt is, hogy a saját magam tetteit is fel tudom mérni, nem csak
így
a másikét.
Így van, tehát ezt az egész
helyzetet
a szereplőkkel valamiféle reflexióval tekintek erre?
Egy sor fogalmat próbáltunk most összerakni alapvetően, és még el se értük a békés iskolát, legfeljebb megérkeztünk az iskolába, és azt próbáltam egy kicsit vizsgálgatni veled a segítségeddel, hogy kezdődik az egész történet, mert ugye bevisszük az iskolába a problémáinkat, a félelmeinket, a sérelmeinket, pedagógus is, meg a gyerekek is beviszik. Éhesen is sok esetben van, aki még nem is eszik rendesen, előfordulhat, és nem csak divatból nem eszik, hanem mert nem is tud. Igen, tehát az is mind megjelenik az iskolában. Hogy lehet ebből a dologból, azt mondod, ha egy jó békés iskola, ezek tények, ezek minden iskolában előfordulhatnak, változó a hangerővel, másfajta tempóval. Hogyan lehet elé menni ennek a dolognak? Hogyan lehet ezzel a dologgal megbirkózni? Mert szerintem talán a békés iskolák egyik fontos kulcsa, hogy kezdődik.
Mármint
az óra, a mindenkori nap.
Nem, tehát hogy ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mi most minden percről percre megszabunk, hogy kell ezt a programot.
Én nem is erre törekszem, de a kezdés az nem baj, ha tudjuk.
Igen, igazából a magának a programnak a kezdetéről beszélnék inkább, mint az, hogy egy tanóra...
Igen.
Kezdetéről. Nyilván nagyon jók a körbeszélgetések egy-egy nap kezdetén, hogyha ezt be tudják iktatni, vagy akár hét elején, hétvégén, ezt mindig tanácsoljuk. Megtudni, hogy a gyerekek milyen állapotba érkeztek. Például, amit mondtál, nagyon fontos. Aki éhes, nem fog tudni figyelni órán. Uh-huh. Tehát ezeket a szükségleteket először ezt kell kielégíteni. Uh-huh. És amikor ez így oké, akkor lehet elkezdeni tanulni, de ehhez beszélgetni kell. Tehát meg kell tudnunk, hogy ki hogy van, mivel érkezett oda. Ez egy nagyon fontos és nagy segítség lehet.
Tehát azt mondod, hogy elég időt kell adni arra, hogy a gyerekek megérkezzenek, és hogy ezek a különbözőségek, meg ezek a sérelmek, azok megjelenjenek, hogy lehessen tudni, hogy kinél hogyan lehet ilyennel számolni, hogyan lehet ezzel
megbírkozni. Igen, hogy milyen állapotba érkeztek, különösen hétvégéről, különösen hátrányos helyzetű gyerekeknél. Ezért ezek nagyon-nagyon fontos információk, és mindjárt, és ez egyébként visszajelzés a pedagógusoktól is, akikkel foglalkozunk, hogy megértették ezeknek a beszélgetéseknek a hatására, hogy miért rosszalkodik valaki.
be alright. Ne pin mi nane, tanangenge na fuda. Tolon tate, ye damal soda. And ye must sweet songs.
Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Adler Katalina arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet-e békés iskolát teremteni ebben a békétlen időkben, mert tulajdonképpen egy olyan programot képviselő, amelyik arról szól, hogy békés körülmények között lehet jól iskolában tanítani, és ez a világ meg nem feltétlenül békés. És nagyjából eljutottunk odáig, hogy csomó alapfogalom tisztázása mellett is, az egyik alapfogalom maga az, hogy is volt. Az egyik alapfogalom az például az volt, hogy biztonságban legyenek a gyerekek, hogy az tulajdonképpen mennyire biztosítható egy adott iskolában, és mennyire biztosíthatóak az indulási kezdeteiben, és az a fajta nyugalom, és az a fajta fenyegetettség nélküli állapot, ami később aztán megjelenhet az iskolában, és nem egyformán érkezünk az iskolába. Abban maradtunk. És mondtad, hogy ezzel kapcsolatosan van egy tévhit.
Igen, hogy sokszor talán az elkeseredettség, a kiégettség miatt borzasztóan leterheltek a pedagógusok, és ez tény, de sokszor úgy érzik, hogy nincs ráhatásuk a gyerekekre, és azok a körülmények, amiket ők otthonról hoznak, azok felülírhatatlanok, és hogy azok határozzák meg. Tehát, hogy nekik nincs hatásuk a gyerekekre, az ő gondolkodásukra, az ő normáikra. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ha az iskolának van egy határozott elképzelése, a pedagógusoknak arról, hogy milyen egy békés, jó légkörű iskola, egy támogató légkör, és ezt folyamatosan képviselik, akkor igenis, hogy lehet változást elérni a gyerekek gondolkodásában.
Tehát azt mondod, hogy hinni kell a pedagógusnak abba, hogy képes varázsolni, és noha nem tudja a gyerekek otthoni életét megváltoztatni, de az óra lehet varázslat.
Így van.
Az óra az lehet olyan, amitől a gyerekek repülhetnek, egy kicsit erről beszélsz.
Hát nem is csak a tanóra, nem is csak a tudás, ami szintén lehet egy sikerélmény forrása, hanem az a fajta kommunikáció, az a fajta másféle bánásmód, odafigyelés, megértése az ő problémáinak, amit esetleg otthon nem tapasztalt. És hogyha egy másik felnőttől ezt megtapasztalja, az egy nagyon komoly változást indíthat el egy-egy gyerek lelkében, hogy ő mégiscsak értékes, ő mégiscsak ügyes valamiben.
Hallom a kekesz hallgatót, és egyet is értek vele. Hogy tudja ezt megcsinálni sok gyerekkel együtt a pedagógus? Mert egyszer egy időben sok gyerek érkezik, sokféle, és hogy melyikkel kezd, és melyikkel nem foglalkozik, ebben az értelemben ez meghatározó következményekkel jár, nem?
Hát eleve egy olyan alap kommunikációs stílust kell elsajátítani, alkalmazni, ami nem minősíti a gyerekeket. Tehát, hogyha valami probléma van vele, akkor is ne rögtön kapjon egy jelzőt, egy büntetést, egy stigmát. Ezzel biztos, hogy nem fogják tudni megoldani a helyzetet. Valahogy az embert kéne keresni, a valódi okokat a viselkedés mögött.
Hogy kell mondani, hogy ha valaki hibázott, akkor a hülye vagy fiam helyett valamit kell mondani, mit mondjunk ilyenkor?
Hát mi az én üzeneteket javasoljuk, tehát el lehet mondani azt, hogy én...
Nem tetszett.
Nem tetszett az, hogy ezt erre az órára én nagyon sokat készültem, és nem esik jól, hogy elvonod a többiek figyelmét, de hogyha ez notórius, és azt látja, hogy a gyerek valamiért teljesen taníthatatlan állapotban van, akkor négy szem közt utána kéne menni, de ugye ahhoz kell egy bizalmi viszony, hogy ez a gyerek elmondja, hogy mivel érkezett oda. De hogyha különféle lekezelő jelzőket kap, nem fogja elmondani.
Nem egy egyszerű dologról beszélünk most egyébként.
Nehéz.
Mert hova teszik ilyenkor a hangsúlyt? Mert ugye néha egy gyereknek a története tönkreteheti az egész órát, azt is lehetne mondani, vagy akár kettő gyereké is, és néha pedig tulajdonképpen, és akkor sokszor a pedagógusok mérlegelnek, mert mérlegelnek, és azt teszik tulajdonképpen, hogy egyszerűleg vagy a gyerekek kezdenek foglalkozni, és az óra rovására megy, vagy a gyereket kiküldik, vagy valamit csinálnak, és hogy jól megy az óra, de valahol ott lesz abban az órában az a fajta hatás, ami a gyerekkel kapcsolatosan megjelent, akit kikapcsoltak, kiraktak, leállítottak, leszereltek. Nem tudom, mit tetszik erről gondolni.
Hát azt gondolom, hogy a mód, ahogy ezt megoldja, ezt a helyzetet, az, hogy a kapcsolat, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, főleg ezekkel a gyerekekkel, az, hogy megőrizze a kapcsolatot, a kapcsolódást. Akkor, hogyha megalázza, és tudom, és értem, hogy ő kétségbeesésébe teszi sokszor ezt, akkor elvágja azt a kapcsot a gyerekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene elsődlegesnek, hogy akár mennyire is nehéz, nem a gyereket személyiségét minősítve kell a problémát kezelni. Ez értem. Biztos, hogy nem lesz megoldás, mert a kapcsolatát rontja el ezzel a gyerekkel.
Továbbra is akadékoskodom, és most ez a mai szerepem ezen a szinten, tart az óra, meg megy az óra. De gyakran egyébként a tanítás oldhatatlanul mindenképpen mérést is jelent, meg ismeretek átadását is, amiből a gyerekek reagálnak, mondanak a tanárok ezt, az legyen az kémia vagy magyar óra, teljesen mindegy, és új dolgokat is tanulnak, meg a régiről beszámolnak. És tulajdonképpen ebben az értelemben kapnak mégiscsak egy értékelést, és azt mondtuk, hogy ez nem sikerült, vagy ez most ügyetlenség volt, vagy valami ilyesmit lehet mondani, és az egész osztály röhög. Ki szokták röhögni egymást? Nem lehetséges?
Biztos,
hogy ez jó. Ez belefér a békés iskolába, vagy nem fér bele?
Most azért minden mozzanatát nem tudom értékelni, és nem is akarom. Tehát nyilván ez szituációtól függ.
Igen.
Együtt nevetnek, vagy őt kinevetik. Az milyen hangnemben történt, milyen felütéssel, milyen stílussal történt ez a szituáció. Tehát én ezt így nem tudom. Önmagában az, hogy nevetnek a gyerekek, és valaki esetleg viccelődött, és ez közösen nevetnek, én ebben nem találok semmi rosszat. Az, hogyha itt a megalázás következik be, az nem oké. Azt gondolom, nem oké. És hogy arra kellene törekedni a tanítás mellett, és ezt tudom, hogy nem csak a pedagógusokon múlik, hanem a törvényhozókon, akik az iskola rendjét meghatározzák, hogy a közösség építésre több időt szánni, mert ha jól működőek a közösségek, és biztonságban érzik magukat, akkor tudnak figyelni a gyerekek. Ehhez viszont idő kell, hogy megismerjék egymást.
El is jutottunk odáig, amiért érdekes a békés iskola önmagában, hogy vannak-e olyan tipikus békés iskolára jellemző elemek, pedagógiai elemek, módszertan elemek, amelyek biztosítani próbálják ezt a fajta szemléletet, vagy megközelítésmódot. Mert annyit már most azonosítottunk, hogy a jó érkezés az fontos, és mert lényeg a biztonság, ugye, meg a bántalmazás nélküli állapotnak a megteremtése. Ezt indításnak hívjuk. De milyen fórumok, vagy eszközök vannak, ami ennek a dolognak a fenntartására szolgál, mert tény az, hogy az iskolába így mennek be a gyerekek, a tanárok is nyugtalanok, de kellenek olyan eszközök, amik tulajdonképpen ezt leállítják, vagy megelőzik. Milyen eszközeitek vannak?
Hát azt gondolom, hogy az első lépés, és ez mindennek előtti, a tudatosítása leginkább a pedagógusoknak, magára a jelenség felismerésére, mármint, hogy a bántalmazás micsoda, hogy meg tudják különböztetni a konfliktustól, hogy megismerjék mi az, hogy tehát ezeket az alapfogalmainkat, a mentalizációra, törekvés, ugye, hogy a másik és a saját érzéseit és gondolataira tudjon reflektálni, mi van a másikba és mi van bennem, tévhitekkel leszámoljanak, amik a bántalmazás körül kialakultak. Tehát az alap a pedagógus szemlélete, hiszen ő irányítja azt, ami zajlik az osztályteremben, illetve az egész iskolában. Tehát a normákat a felnőttek diktálják egy köz. Még akkor is, ha nem diktálnak semmit, akkor is valamiféle normát átadnak. Nagyon-nagyon fontos üzenete a programunknak az, hogy a bántalmazón és az áldozaton kívül a szemlélők, vagyis a teljes közösség bevonása rendkívül fontos. Az ő felelősségük nélkül, vagy felelősségük felismerése nélkülözhetetlen a program működéséhez.
Most azért, hogyha érteni akarom, az azt jelenti, hogy olyan helyzetekre próbáltál most beszélni, mert nem feltétlenül a tanítás a szünetet is jelenti.
Mindenképpen.
A gyerekek közül, egymás közötti életében a tanúknak mekkora jelentősége van, ugye erről
igen,
beszélsz.
Hát a tanú az egy kicsit ilyen kriminológiai
fogalom.
Igen, mi szemlélőknek hívjuk, illetve ez abszolút bevett a
fogalomrendszer.
Bevett fogalom, igen.
Jó, csak azért használom ezeket is, mert ezeket is használják az emberek, igen, és mondhatóan tudjuk, ezek mindegyike ugyanaz a szemlélődő, akivel kapcsolatosan
aki nektek feladatot. Aki ott van, hall róla, tudomásáról jut, ő is szemlélő, illetve vannak olyan, a szemlélő nem csak egy teljesen passzív személy, ez egy picit tehát a magyarban ez nem annyira jól kifejezi azt a szerepet, amit betölthet egy szemlélő. Tehát vannak olyan szemlélők, akik a bántalmazót támogatják. Mondjuk, aki ott áll, és hogyne? Nevet akkor, amikor valakit bántanak. Ő is egy szemlélő. Az is szemlélő, aki elfordítja a fejét, és tovább megy. Az is szemlélő, aki esetleg a háttérből irányítja az eseményeket. Ő maga nem vesz részt, ő egy bábmester, aki magát az egész bántalmazást kiötli, ugye ő a szellemi atya, és mással meg elvégezteti, nincs kockázat, ugye ő nem tud lebukni. Illetve az is szemlélő, aki azt érzi, hogy ez nagyon nem oké, és ott áll, hogy valahogy be kéne avatkoznom. Ők az igazán, tehát ők a potenciális védelmezők, akiket a legkönnyebb arra tudatosítani, hogy be kellene avatkozni.
Nagyon nehéz fogalmat használunk most, mert egyébként még a szociálpszichológia is azt mondja, hogy általában egy erőszak tanúinál mindig, ha kettő van, már akkor kisebb a valószínűség, hogy beleszólunk. Tehát egy nagyon fontos és izgalmas önvédő mechanizmusok lépnek ilyenkor bele, hogy miért pont én szóljak bele.
Van,
tehát az a fajta személyiség, aki ebbe beleszól, legyünk őszintén, ő deviáns. Ő kilóg a sorból, ő, ha bele tud szólni egy ilyen szempontból, nem egy átlagos megközelítésmód, jól mondom?
Abszolút. Beszélünk is ezekről, és tanítjuk is a gyerekeket és a pedagógusokat is arra, hogy mik azok a visszatartó erők, ami miatt nehéz közbelépni, hogy ezt fölismerjék. Szituációs gyakorlatokkal edzük őket, hogy az ilyen helyzetekben kipróbálhassák nyilván ilyen biztonságos körülmények között, hogy milyen az, hogy belépni, beavatkozni. Nyilván ezek nem ugyanolyanok, mint egy valós helyzet, de mégis, hogyha már egy szerepjátékkal kipróbálta, akkor egy kicsit, egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogyha valóban ilyen jelenetnek a szemtanúja, akkor bátrabban lépjen. És ugye akkor, hogyha ez nagyon gyakran visszatérően tudatosításra kerül ez a szerep, mondjuk van egy bántalmazásos eset, nem csak azt derítik föl, hogy ki az áldozat, ki a bántalmazó, miért bántotta, hogy történt, hanem mondjuk van egy rendszeresen egy olyan kérdés, hogy kedves többi osztálytárs, ti erről tudtatok-e? Igen. Láttátok-e? Igen. Mit tettetek? Mit lehetett volna tenni? És nem ez a szemrehányás a cél, és hogy akkor most őket is jól, nem tudom én, ledorongoljuk, hanem próbáljuk fejbe feldolgozni azt a szituációt, mi volt az akadálya annak, hogy közbelépjen, mit lehetett volna másképp. És előbb-utóbb, ha ez rendszeresen szóba kerül, és ezeket átbeszélik, akkor elindul az a folyamat, hogy a gyerekek tudatosan elkezdenek közbe lépni, és nagyon-nagyon fontos az összefogás. Tehát egyedül nagyon nehéz. Én egy picit ellent mondanék neked, mert amikor már fölismerik, hogy itt most nekik közbe kéne lépni, és nem az a jó megoldás, hogy én is együtt nevetek a bántalmazóval, hanem odalépek, akkor nagy biztonság lehet neki az, hogy ott van még a barátja, meg még kettő másik, és mindenki együtt azt mondja, hogy állj le. Ez már sok. Tehát, hogy ez nem oké.
Ja, itt mondok, ez az én példám, az a hétköznapi életről az utcáról is máshol is szólt, tehát
igen,
ez
igen,
létező
igen.
Praxis ebben abszolút, a nem az enyém.
Abszolút, én ezt tudom, csak ott az emberek nem vesznek részt egy folyamatos szemléletformáló iskolai programban.
És nincs közük az ott lévők mindenkihez.
Így van.
De amit itten, beszélünk most itt két dolgot mondtál. Egyrészt azt, hogy hogyan kell fölkészíteni a pedagógusokat, mert egy kis pedagógus felkészítés elemet is mondtál ezen a szinten,
ami nagyon fontos.
A másik pedig magát a helyzet kezeléséről is beszéltünk. És már hallom is megint azt a mondatot, hogy azt mondja, hogy van erre ideje egy pedagógusnak, mikor le kell nyomni az anyagot,